Üdvözlöm Önöket, ez a média egy. Itt vagyunk a választások után. Nagy mozgások indultak el a magyar médiaiparban. Magyar Péter rögtön a közmédiában kezdte a, mondjuk így, hogy a folyamatokat, és mindenkit az érdekel, hogy mi fog történni a közmédiával, meg egyáltalán az, hogy az elmúlt években mi történt ott. Ez is ugye most nagy téma lett Magyarországon, illetve már egy ideje ez téma is. Itt van velem a vonal túlsó felén Szabó Stein Imre, kommunikációs szakember, aki több tévécsatornának is dolgozott, és erről fogunk beszélgetni, hogy éppen mi történt itt a közmédiában, és milyen irányba lehetne elmozdulni. Kezdjük először is szerintem a visszatekintéssel, hogy mennyire súlyos a probléma, és hol romlott el ez az egész a MTVA körül, hogy odáig jutottunk, hogy álhírek tömkelege kerül adásba. Hát végülis van egy médiatörvény például, tehát ez a médiatörvény, ez teljesen alkalmatlan, arra betöltse a funkcióját?
Üdvözlök mindenkit, szervusz! Rögtön a legnehezebb kérdést tetted föl, és ugye szakjogászként, én nem vagyok szakjogász, tehát azt tudom mondani, hogy az mindenképpen egyértelmű, hogy a közmédia és a köztelevízió folyamatos zuhanás az pont az új médiatörvény megalkotásától kezdődően vezethető le, és ez egy szerintem egy bonyolult és de jól látható és összetett folyamat része volt. Ha onnan nézed, hogy ennek az új médiatörvénynek az alapján létrejött egy C30-as speciális adalékanyagokkal megerősített beton keménységű rendszer, ami gyakorlatilag látszólag demokratikus körülmények között, de alapvetően kontraszelektált emberekkel való föltöltés után egy egyértelmű lineális parancs uralom mentén kezdte működtetni a tévét, akkor ez nyilván a végkimenet az tragikusnak tekinthető. Azt gondolom, hogy talán sokkal érdekesebb irányba tudunk elmenni, ha azt nézzük, azt a páratlan helyzetet nézzük, vagy veszük górcsa alá, hogy mondjuk ki, nem, most nem fogok hajszálpontos számokat mondani, de te is tudod, én is tudom, a hallgatói is tudják, hogy rendkívül alacsony a köztelevízió különböző csatornáinak egyesített nézettsége. Erről szeretném a végén tudnánk majd egy kis európai kitekintést adni, hogy mennyire alacsony is ez, de az, hogy főműsödő mondjuk egy átlagos napon 1% körül, kivéve, hogyha a négyes csatornán valami nagy EBU, tehát egy olyan szerzett alapjogon keresztül, ugye, amit nem tudtak elvenni az MTV-től a élemesebb kereskedelmi csatornák, megy valami nagy sportközvetítés, durván ez a hihetetlen valószínűleg 1%-ról beszélünk.
Ugye ez az EBU, ez az Európai Broadcasting Unió gyakorlatilag.
Így van, és gyakorlatilag nyilván vannak bizonyos olyan sportközvetítési jogok, amik alapvetően a közszolgálatnak vannak fölkínálva első körben, ezeket elveszteni már tényleg nagyon nagy probléma lett volna nyilván, de lényegében én nem hiszem, hogy tehát, hogyha egy tágabb kontextusban nézzük a dolgot, és körülbelül azt nézzük, hogy mit várunk el, vagy mit várnak el nemzetközileg a közszolgálatiságtól, akkor tényalapú, kiegyensúlyozott és pártatlan tájékoztatást, a társadalom tájékoztatás, oktatás, a kulturális szolgálata, de azt mondanám neked, vágjunk így a lényegbe szerintem bele, hogy tulajdonképpen, hadd idézzem Habermast, aki nemrég hunyt el, és még ha egy kicsit megosztó is, azt gondolom a személyek körül nincsen vita abban, hogy milyen jelentős a társadalom filozófiai munkássága. Ugye nagy német filozófus, szociológus, ő azt mondja, hogy a nyilvánosság tere nélkül nincs demokrácia, és a nyilvánosság minősége határozza meg a demokrácia minőségét. Na most lényegében egy médiarendszer az én felfogásom szerint ennek a középpontjában a közszolgálat áll. És ilyen értelemben nyugodtan, akár lakmuszpapírként is tekintjük, de ami történt az MTV-vel, az történt a magyar társadalomban, az történt velünk, ahogy békaként lassan fölmelegített levesben főttünk tizenvalahány évig, és tulajdonképpen erre a nyilvánosság terére rátekintünk, akkor az tragikus állapotban van. A pártatlanságnak ugye nyoma se volt, én most nem szeretném azokat elmondani, amit minden nap különböző hírek formájában hallunk ezekkel, teljesen tiszta vagyunk, hogy nem volt pártatlan a hírszolgáltatás. Inkább olyan dolgokról beszélnék, hogy az én felfogásom szerint az előbb elmondottak alapján a közmédium az tulajdonképpen a teljes médiarendszer immunrendszereként működik. Ha úgy tetszik, a demokrácia motorja. Tehát, hogyha eljutottunk erre a szintre, hogy gyakorlatilag, és szerintem ezt a új médiatörvény megalkotói vagy az uralkodó párt, nem hiszem, hogy azt a hülyességet előre bekódolta, hogy levigyék egy hihetetlen magas 130, 140, 150 milliárdos most már büdzséből 1% környékére a csatornát, ami egy totális öngól, ugye? De hogyha hozzárakod, hogy ez a folyamat párhuzamosan zajlott a bulvárnak a lesilányításával, azzal a folyamattal tulajdonképpen, hogy szisztematikusan valamifajta morális szétcsúsztatása folyt a társadalomnak szerintem, és a ellenségesnek tekintett társadalmi rétegeknek az ellehetetlenítése, és ebben az egyre szűkülő körben minden, aki kívül maradt, ugye, aki kívül került, az tulajdonképpen egy idő után nem vehetett részt az életnevű játékban, kisorsolták belőle, és valószínűleg a Fidesz ezt nem vette észre, hogy milyen szűk maradt a valódi bázisa, mert lényegében a társadalom nagy része kívül került ezen a játékon. Na most ott van egy egyre silányuló alapfeladatait ellátni nem képes és nem akaró köztévé, és ott van egy médiarendszer, ahol gyakorlatilag mondjuk Angliához vagy Németországhoz, akár Ausztriához képest, ahol egy erős közszolgálati standard van, megszűnik ez a mérce, lezuhan láthatatlan a pici szintre tulajdonképpen a televízió nézettsége, és akkor látjuk, hogy tulajdonképpen a kereskedelmi televíziózás is milyen irányt vett, és ez az irány főleg a TV2 esetében hát egyáltalán nem dicséretes. Tehát itt azért elég tudatosan zajlott szerintem egy lehűítési folyamat, megjelentek a kereskedelmi tévében azok a kreatív producerek, akik többször hallottam beszélgetésekben ezt, hogy az emberek egyre hülyébbek, tehát lejjebb kell vinni tulajdonképpen a műsorok szintjét. Itt jönnek aztán egy nem létező közmédia egyensúlyozó szerepének a hián, megjelennek ugye azok a sorban azok a műsorok, ahol a zsűriben már nem olyan figurákat látsz, akik bármilyen módon példaként a társadalomba odaállíthatók a teljesítmény alapján, hanem egész egyszerűen hát teljesítmény nélküli figurák tömegét CDE kategóriás celebeket látsz. Tehát gyakorlatilag valahogy én egy nagy széles folyamatot látok a bulvárral, a nagy térnyeréssel, a közszolgálati alapfunkcióknak a kiirtásával, és tulajdonképpen, ha megnézed azt a négy fontos dolgot, ami a sikeres közszolgálati televíziók mögött van, független finanszírozás, intézményi védelem, pluralizmus, társadalmi kontroll, ezek lényegében zéró szinten teljesültek a magyar valóságban. Tehát tulajdonképpen, és hogyha hozzáteszem, hogy van az Európai Médiaszabadság rendelet, tudod, ami 25-26-tól folyamatosan... Az EMFA, igen, ami azt mondja, hogy független, átlátható és kiszámítható finanszírozású legyen, akkor nyilvánvalóan a kérdésedhez visszatérve újra kell szabni a médiatörvényt, és még egy újra szabott médiatörvény is nagyon-nagyon figyelni kell azoknak, hogy újra szabják a médiatörvényt, hogy komolyan vegyük ezt a játékot, mert ami nem játék, az Élet nevű játék központjában a közmédia van, és akárki akármit mond, ez a következő egy-két évtizedben így marad, és hogyha nincs egy erős, izgalmas köztelevízió, közrádiókkal és korszerű online platformokkal, akkor az egész médiarendszer immunrendszer szinten beteg, nem fogunk tudni kilábalni a problémákból. Tehát én nekem fogalmam sincs, hogy pontosan például a Tisza párt hogyan gondolkodik erről, azt többször nyilatkozatban hallottuk, hogy nyilvánvalóan elhangzott ez a hírszolgáltatás leállítása, hogy hozzá kell a kérdéshez nyúlni, de én nagyon-nagyon remélem, hogy ennek a másik oldalát még fontosabbnak fogják tekinteni, hogy mit építünk ebből föl. Ugyanis, hogy ez itt marad és elhallgat, azzal csak a vadhajtások erősödnek tovább, és a társadalmi zűrzavar, az Élet nevű játékból kizárt emberek széles tömege, az gyakorlatilag csapódik, verődik, és egy nagy káoszban utazunk ebben a pillanatban, szellemi káoszban. Tehát én azt gondolom, hogy a közmédiára elképesztően nagy szükség van.
Még itt a függetlenség kérdésénél, meg a finanszírozásnál pillanatra megállnék, hogy azért... Vannak olyan országok, ahol szintén tulajdonképpen az országgyűlés vagy a kormány adja a finanszírozást, és mégis tudnak normálisan működni ezek a közmédiumok. Itt viszont, mintha ez egy függőségi viszonyt alakított volna ki Magyarországon. Igen. Tehát az a megoldás akkor, hogy előfizetési díjat kell kérni a nézőktől?
Nem. Nézzük nagyon gyorsan, nem vagyok szuper felkészült, csak hogy mondjam, szakértője financiás oldalon, de nyilván meg tudom osztani az alapvető tudásomat. Tehát van az egyik modell, ugye a licenszdíj, például a BBC és az egyik német közszolgálati televízió így működik. Magyarországon is volt ilyen, de nyilvánvalóan jól sejthetjük azt, hogy egy ilyen utólag visszahozott licenszdíj, amilyen ostor csapásként érni a háztartásokat, joggal gondolhatja azt mondjuk az új kormányzó párt, hogy nem szeretne magának egy ilyen népszerűségvesztést, és mi sem biztos, hogy szeretnénk azt, hogy emiatt aztán tömegével, hogy mondjam, elkezdjék kiátszani ezt, vagy nem tévézni. Tehát ez most már szerintem ez a hajó itt elment. Ausztriában boldogan működik, a németeknél működik, az angoloknál működik, ez nálunk nem fog működni. Tehát ez egyik. A másik, ugye ez az állami költségvetéses dolog, ami szintén az egyik német adónál van, de hát ott azért tartományi kormányok is beleszólnak tulajdonképpen a CDF működésébe, ő is ad reklámot. Én azt gondolom, hogy ott a demokrácia jobb állapotban van, tehát sokkal kevésbé arra megy ki a játék, hogy ezt kijátsszák, és aztán beültessenek a kuratóriumba egy irányba húzó embereket. Tehát minden azon is múlik, hogy a demokrácia milyen állapotban van, mit csináljuk. Ez egy borzasztóan pozitivista dolog, ezt látni kell, mint hogy a politika is az.
Oké, csak mint hogyha a jogszabályban azért kéne valamilyen védelem, tehát hogy az egy dolog, hogy,
abszolút.
Hogy azon is múlik, hogy ki van a kormányon, és mennyire él vissza a helyzettel, és mennyire próbál beleszólni, de hogyha egy olyan jogszabályi környezet kellene, ami akkor is megvédi ezt az intézményt, hogyha egyébként egy olyan vezető van, mint mondjuk az Orbán kormány.
Teljesen igazad van. Én azt gondolom, hogy ilyen értelemben gyakorlatilag eljuthatunk körülbelül oda így a gondolkodásban, hogy egy stabil, előre rögzített finanszírozásról kéne beszélni, ami politikai céloktól abszolút független. Több lábon tud állni, én ezt fontosnak tartom, hogy több bevételi forrás lábon tudjon állni a köztelevízió, és átkozottul átlátható legyen. Én megnézve a nemzetközi példákat, mert vannak itt ilyen szélsőségek is, hogy például tulajdonképpen charity adomány alapon működik, nem tudom, tudod, a Public Broadcasting System részben ebből él. Hát ezt szerintem 3 napig élnénk meg ebből, én látjuk, hogy az uralkodó, hogy a gazdag elit, ugye a hatalmas a Titanic tetején látjuk, hogy milyen nagy kedve szokott szponzorálni akár kultúrás eseményeket, tehát körülbelül azonnal le lehetne húzni a rolót. Ez nyilván nem működik. Úgyhogy én a következőt mondom, egy automatizált közalap létrehozását javasolnám. Egy automatizált közalap, ami nem a kormány aktuális döntésétől függ, ezt már közgazdasági kérdés, hogy ezt úgy automatizáljuk, hogy a GDP adott százalék, mondjuk azt mondja 0,25%-a, vagy az adófizetők befizetett adója utáni fix százalékú dolog, tehát mindenképp egy automatizált közalap, amit nem lehet évről évre minisztérium vagy kormánydöntéssel rángatni tulajdonképpen. Ez működhet, és meg kéne szavazni ezt a bizalmat, ha biztosítható gyakorlatilag a teljes átláthatóság, ami most 0 átláthatóság, mert bármilyen adatot kikérni, bármilyen szerződésről nagyon hosszú ideig kéne kopogtatnod azon az ajtón, vagy perre kéne menned. És hát tulajdonképpen a független irányítás, amiben szakmai szervezetek, civil képviseletek, és akár akadémikusok is részt kéne, hogy vegyenek. Ami a lényeg, hogy ne évről évre könyörgő módon kelljen az állami költségvetésbe beégetett sort soron alkudozni, mint hogy az egész kultúrás szakma egyébként ebbe volt benne. Én nagy fesztiválok vagy zenekari dolgokban dolgoztam az elmúlt 8-10-12 évben, és mindig, minden évben ezen a pórázon lett rángatva mindenki, és lett az általam látott emberek egy része lojalitásra kényszerítve, mert különben nem kapja meg a pénzét. Tehát én azt gondolom, hogyha egy automatizált közalapot és ezt a nagy bizalmat meg tudja kapni, és ilyen értelemben lehet függetleníteni a napi vagy az éves szintű politikától, és a függetlenséget, az átláthatóságot a másik oldalon biztosítjuk, akkor tulajdonképpen ezek a jó irányok, amik alapján el lehet szerintem képzelni egy jó köztelevíziót. De gyakorlatilag nemzetközi, nézd, Németországban a két, a CDF és az ARD együttesen erősebb, mint a ProSiebenben és a Sat.1 és a többi kereskedelmi csatorna nézettségben. Ezt csak azért mondom, mert hallottam a Bolgár György műsorában, azt hiszem néhány napja volt pont szó, röviden az egyik téma, ez a kell-e köztévé, és egyáltalán hogy működik, és volt nagyon intelligens betelefonáló, aki nyilván az elmúlt 10 év tapasztalatai alapján effektív mondta, hogy szerintem már nem is nincs erre szükség. Az előbb elmondott alapján ez körülbelül olyan, mint ha orvosság azt mondja, hogy az immunrendszert kivonjuk a forgalomból. Észre kéne venni, hogy milyen súlyú dologról beszélünk, és hogyha ehhez érveket keresünk, akkor tényleg, mit tudom én, egy pillanatra vessünk egy pillantást, mondjuk a BBC, durván olyan 20-24%-os közönség arányt hoz el. Összességében mondjuk a Channel 4 5-6-ot, az ITV 14-16-ot. Tehát Angliában tulajdonképpen egy kiegyenlített. De most gondolj bele, hogy egy darab sok csatornából álló, sok platforma rendelkező BBC az egész kereskedelmi televíziós világot tulajdon, és abban nem hiszem, hogy vitatkoznánk, hogy a BBC standardeket diktál. Érted? Tehát minőséget, hozzáállást, nem tökéletes a BBC, de alapvetően független a politikától.
Most volt is ugye balhé, ott ez az álhír balhé, amiben bele is bukott a vezérigazgató egyébként, hogy ez nagy különbség, hogy ott van következménye.
Van következménye, olyan esetről is tudunk, hogy bement balhézni egy aktuális, ez régebben volt sok éve, valamelyik miniszter, és utána miniszter röpült egyébként, mert üvöltözött a BBC vezérigazgatójával, hogy már pedig ezt így még egyszer nem, vagy be akar többször, kész. Azt gondolom, hogy amit a BBC-nél látsz, ez egy bonyolultabb kérdés, azt gondolom, hogy ott a saját ideológiai udvarukban témfereknek egy picit, tehát túl sokan gondolkoznak túl hasonlóan a világ dolgairól, de nem kívülről van rájuk oktrojálva valami fajta világnézet, hogy ezt kell mondani, vagy azt kell mondani, meggyőződéssel időnként rosszat mondanak, de hát ez belefér. De Németországban például hihetetlen bizalom van a közszolgálati tévék irányában. Most próbálok adatot mondani neked, lényegében egészen konkrétan a CDF az 13-15%, most egy 24-25-ös adatsort nézek, az ARD 10-12, a 2-együtt 27%, és akkor mondjuk egy RTL-nek 9-10%, tehát hogy lényegében a két közvetítő csatorna Németországban erősebb a piacon, mint az összes egyébként nálunk, a mieinknél jobb minőségű programminggal rendelkező kereskedelmi csatorna. Tehát véletlenül a németek, meg az angolok, meg a svédek, meg az osztrákok nem teljesen hülyék, hogy nem építették le a közszolgálati rendszert. Hogyan tudott talpon maradni egyébként a BBC, azt nem tudom mennyire tudod. Én se néhány éve bukkantam rá így a titokra, hogy ők baromira pályanyírok voltak, tehát 2004 körül tulajdonképpen beindították ezt az iPlayer nevű szolgáltatás platform rendszer tulajdonképpen, ami video on demand, streaming, stb. Utána kezdte a kereskedelmi szektor ugyanezt. Tehát olyan előnyre tettek szert időben, és annyira is sikeresen jó minőségbe tudtak kilépni a lineáris televíziózás mellett tulajdonképpen az online térbe, hogy ez lényegében egy kikerületetlen játékosként, tehát határozhatjuk meg őket. Tehát magyarul szerintem egy baromira átgondolt új médiatörvény az szükséges, szerintem a finanszírozása nagyon nehéz az automatizált közalapnál, jobbján így hívom, rendszerénél jobbat kitalálni, és nagyon fontosnak tartom, hogy a legnagyobb challenge nem ez, hanem hogy hogyan lehet ebből az 1%-os deklasszált dologból fölépíteni egy ilyen mondjuk CDF-szerű dolgot, úgyhogy az izgalmas legyen, korszerű legyen, nem lesz annyira nehéz, mert nagyon sok hibát követnek el Magyarországon kereskedelmi tévék. Nagyon hasonló problémákkal küzdenek egyébként, bár nyilván stilárisan a két tévé különbözik, a hírszolgáltatásban meg masszívan különbözik, ebben nem hiszem, hogy vita lenne köztünk. De azt gondolom, hogy óriási lehetőségei vannak a programfronton egyébként a köztévének, és ne felejtsd el, hogy akár a filmcsomagok beszerzésén, akár a sportjogoknál, egy csomó dologban egy köztelevízió még mindig a világon előnnyel indul a pályán. Tehát te odamész a Gomonhoz, vagy a Babelsberg stúdióhoz, vagy akár a Warnerhez tárgyalni, az előső kettőnél tuti előnyöd van, és olyan filmeket tudsz leakasztani, ami oda illik, de nézet lesz. Úgyhogy megoldható a dolog, csak azt szeretném szerintem a szakmából még jó páran ezt szeretnék, hogy ne álljon meg ott a gondolkodás, hogy szűnjön meg ez 1-2% fülébe hamis szózatot zsolozsmázó kontrollált tudatáram, ami most a magyar tévé, hanem építsünk belőle egy olyan dolgot, ami egy egészséges ország kialakulásához elengedhetetlenül szükséges. Ilyet mentálisan ennek a társadalomnak gyógyulnia kell. Hát le lettünk betegítve, nem igaz?
Hát hogyne, persze. Hát a rengeteg álhír meg a rengeteg propaganda ehhez nagy mértékben járult hozzá, és a közmédia itt riogatással, tehát a választás napján is én voltam egy vidéki asszonynál, egy idős hölgynél, aki hát már nem nagyon megy ki az utcára, és a szavazó urnát is vitték neki. Őnek nincs internete, ő nem néz más, csak a közmédiát. Hát nyilvánvaló, hogy hogyan lehetett őt befolyásolni, és rettegésben tartani embereket éveken át.
Igen. És nyilván ez teljes joggal akarja, hogy mondjam, átfordítani normalitás irányába a Tisza párt. Csak én azt mondom, hogy ez a történet eleje. És itt most azt is értem, hogy sokkal nagyobb tétek vannak, akár az EU-s források visszaszerzése valahogy, mert azt körülbelül kimondhatjuk, hogy a most esetleg bejövő pénznél nagyobb összegű pénz, hogy körülbelül akkora fellendülés lehetett volna Magyarországon, mint a millennium idején volt, amikor nagyon rövid ideig, de emlékezz vissza, talán az volt az utolsó szakasz a magyar történelemben, amikor teljesen különböző társadalmi osztályok, az a középpolgárság, a felsőpolgárság, a németek, magyarok, zsidók is, nem tudom, összetudtak fogni, és fölépült a város.
Aha.
Tehát, hogy és valahogy most, amit a választáson lezajlott, számomra két óriási bizalommal eltöltött tapasztalatom van. Az egyik az, hogy tényleg egy nagyon széles társadalmi konszenzus van a Tisza győzelme mögött, a másik meg a fiatalok. És hogyha a fiatalokról beszélsz, pont mindenki azt mondja, hogy a tévézésre lehetetlen őket visszahozni. Nem, mert ha izgalmas műsorokat tudsz készíteni, és utolérelőd őket versenyképes platformokon, ami nem lesz olyan nagyon nehéz, mert nagyon fontos, hogy kialakultak a youtuberek, vagy vannak a influencerek.
A Partizán, ugye a Partizánra azt mondják, hogy ő az új közmédia, tulajdonképpen a Gulyás Marci csatornája. Mit gondolsz erről?
Azt gondolom erről, hogy teljes belelépett nagyon tehetségesen egy olyan funkcióba, hogy megtartott. Tehát, hogy mondjam, ezt nyilván a köztévia közmédia kellett volna, ha valami hasonlót csináljon, nem csinált, meglátta a lehetőséget, a szükséget, és megoldották, hogy mondjam, elég keményen tolták, de egyébként én azt gondolom, hogy egy megerősödő közmédia nem fogja ezeknek a platformoknak a pusztulását okozni, hát nyilván ki lehet alakítani együttműködéseket. Ez egy nagyon, tudod, ha irodalmi hasonlatot hoznék, akkor ez szerintem az üveggyöngyjáték. Nem tudom, ki emlékszik még erre a könyvre, ugye Hermann Hesse, ha jól nem, igen, Hesse. Tehát, hogy nagyon sok hangszeren kell tudnod játszani. Tudnod kell azt is, hogy kell fölépíteni egy tévét. Mik azok a műsorelemek, meg kell érezned. Van az a jogi része, erről kezdtél beszélni rögtön az elején. Van egy financiális része, és van egy speciális szakmai tudás, ami valószínűleg vissza kell nyúlni a kertévés profikhoz, hogy kell átkozott ügyesen a platformokat gyorsan kiépíteni. Hogyan tudsz bevételi forrásokat. Egyébként még egy mondat, én nem biztos, hogy jó ötletnek tartanám a reklámtalanítását a közterületnek. Tudom, hogy a médiapiac ennek örül, újra lehet osztani azt a néhány millió, stb. De szerintem az, hogy a köztévé több lábon tudjon állni, és mondok egy másik példát. Behozunk egy nagy műsorfolyamot. Nincs jogom, hogy ilyen többes szám első szemével beszéljek. Behoz a csodálatosan visszanőtt amputációból fölélet köztévé behoz egy fantasztikus adás folyamot, és szponzoráció lenne hozzá. Mondjon le a szponzorációról teljesen tiszta piaci körülmények között. Hülyeség, nyilvánvalóan.
Ugye az is kérdésként adódik egyébként, ha már itt a reklámoknál tartunk. Ugye eddig Mészáros Lőrinc cége, az Etmédia szállította a reklámokat, tehát ők értékesítették az MTVL reklám idejét, illetve az online média felületeit is. Akkor például ezt hogyan, miképpen lehet megoldani, hogy ne egy kormányközeli céghez vándoroljanak a milliárdok évente, hiszen ők jelentős profitra tettek szert ennek révén. Tehát magyarán hogyan lehet ezt jól megcsinálni, hogy akkor most ezt föl kéne bontani, ezt a szerződést, gondolom, hogyha zavarja itt az új rendszert, hogy az előző rendszernek a cégéhez vándorolnak a milliárdok, és akkor hogyan tovább?
Hát nyilván ez aligha lesz elkerülhető. Nyilván ezek erős anomáliák, mert az Etmédia tulajdonképpen, és ebben nem akarnék így nagyon ilyen belemászni, és ez megint egy másik terület, de az Etmédia egyébként sok szempontból tényleg piacilag is működik abszolút, tehát ezt tudjuk, más szempontból, meg az ilyen konferenciákon járkálva mindenki hát kegyes elengedéssel kezelte az alapvető egyszerű tényt, hogy Mészáros Lőrinc tulajdonában álló hát média ügynökség, óriás média ügynökségről beszélünk, amely például a TV2 esetében nem csak média ügynökségként szerepel, hanem tulajdonképpen jól tudom, akkor a sales house is, tehát rendel magát. Tehát, hogy itt csak anomáliák vannak, és gyakorlatilag nyilván itt ebbe valahogy piacilag tisztán rendet kell tenni, nem felejtve mondjuk azt, hogy azért mégis a normális piaci működéshez esetleg megadni a jogot mindenkinek, aki piacilag bizonyítani tudja, hogy tisztességesen is, vagy tisztességesen működik. Nyilvánvalóan ez nem lesz egy működőképes modell, hogy egy felkent, nem ismert szerződés alapján egyetlen egy monopól helyzetben lévő média, de hát az, ez a mostani, a most létrejövő kormány se fog egyetlen médiaügynökségnek pénzt adni, hogy pénzt tömjön a MTV zsebébe, bár tegyük hozzá, igazából nem a reklám büdzséből vagy a bevételből élt igazán, tehát ez a 100, de jobban tudod, 140-150 milliárdnál tartunk.
Hát több is, én, ha jól emlékszem, ilyen 170-180-nál is jó, jártunk én, már, úgyhogy én, nagyon magas.
Én 2003-2004-ben ugye főigazgató a film és szórakoztató terület, az a legnagyobb. Annak voltam a főigazgatója, kvázi alelnökként mentem vissza a műsorkészítőből az RTL-es igazgatóságom után, és nem akarok hülyeséget mondani, de talán ilyen 30 milliárd volt, óriási állománnyal együtt, azoknak a bér tömegével együtt 30 milliárd. Tehát azt gondolom, hogy ebből a pénzből, vagy ennek a 85%-ából csodát lehet művelni.
Hány csatornával, hiszen most ott van a, nem tudom én, a Petőfi, a Kossuth, a Bartók, a Dankó, akkor van Parlament, akkor...
Nyilván ezt össze kéne húzni. Én most ezért mélyen nem gondolkoztam el. Biztos, hogyha most így hirtelen kérdezed, akkor egyrészt racionálisan összerántanám a dolgot, tehát hogyha fő tévéről beszélünk. Most annak mi értelme van őszintén, hogy az M5-ön, mint egy gulágra száműzve, tényleg néhány ezer ember által megnézve, ott hevernek mondjuk koncertfilmek, vagy esetleg színházi előadások. Van ebbe valami mérhetetlen cinikus, mint ahogy az elmúlt 10 évben is mérhetetlen erős cinizmus kísérte ezt az életnevű játékból való kizárását mindenkinek, aki nem körönbelüli. Valószínűleg sokkal esélyesebb és sikeresebb lehet egy akár egy főcsatornán egy-egy kulturális elem, ha nézett műsorsávokra van. Tehát, hogyha azt akarjuk mondani, hogy na ezt is fölvettük, megnézte 3400 vagy 7800 ember, lement, kész, goodbye, ahelyett azt mondjuk, hogy a tényleg a prémium kategóriás kulturális dolgokat, de mondok neked mást, hát tévéjátékokat újra el kell kezdeni csinálni. Hát ezek olyan műfajok, gondolj bele, hogy amikor azt mondom, hogy a immunrendszer tulajdonképpen a motor is egyben, hát a tévéjátékok, a dokumentumfilmek, és aztán egy csomó olyan műsortípus, amit szintén visszagnézett életen, és hold biztos, hogy soha egy kereskedelmi nem fog lefoglalkozni, kisebbségi témák, maga kultúra, amit izgalmasan ki kell. Tehát hogyan tehetséggel nézett formátumokat lehet létrehozni, és akkor ráülteted egy olyan műsorsávra, ami egy hírműsor, egy barom izgalmas szórakoztató jellegű műsorra, ráültetsz egy kultúrát, nyilván sokkal magasabb nézettsége. Tehát az M5-öt nem tartom értelmét, mert cinikus döntésnek gondoltam. Nyilván a sportcsatorna az jó, tehát az hülyeség lenne, azt is valahogy át kéne formálni. A rádiókról beszéltél.
Már van, aki a sportra is azt mondja, hogy miért nem a sportcsatornák veszik meg azokat a jogokat? Nyilván van olyan sport, ami nem éri meg nekik. De van olyan, ami nekik is megérni.
Én megértem, hogy a kereskedelmi csatornák így ebben a szétkapott állapotban boldogan és röhögve tudtak elhozni rengeteg jogot, például a foci dolg közvetítések egy jelentős részét, amiben előnyt élvezhetett volna a köztévé. Biztos, hogy nagyon örülnek ennek, és hogyha nem is konkrétan egy lukratív dolog, mert általában baromi drágák ezek a jogok, de image-ben nagyon erős, meg nézettségépítésben erős, de én azt gondolom, hogyha igaz az állítás, hogy a nyilvánosság tereinek egy központi eleme a közmédia, és a közmédia egyfajta immunrendszerként működik valóban az egész médiarendszerben, akkor én nem hiszem, hogy ez egy egészséges hozzáállás, hogy ennek nagy teret kéne engedni, hogy valaki zokog, hogy nem tud ezen nyerészkedni. Föl kell építeni a közmédiát, mert az képviseli az emberek érdekeit. És nekünk az a dolgunk, hogy ezt jól csináljuk, izgalmasan csináljuk, legyen belőle egy BBC vagy CDF-szerű, még izgalmasabb cucc, mert ők is küzdenek a maguk gondjaival. Azt akarom mondani, hogy megvan az előnye is annak, hogy majdnem a zöldmezős beruházásként lehet szellemileg ezt fölépíteni, hogy tulajdonképpen baromi sokat lehet tanulni a nagy sikeres európai köztévéknek a hányattatásai vagy hányódásaiból. Tehát ha ezek teljesülnek, hogy előrerőzített stabil finanszírozás, függetlenség, és ugyanakkor biztosítja a köztévé az átláthatóságot, akkor tulajdonképpen azt gondolom, hogy ez egy össznemzeti játék tud lenni, és én szerintem még a fiatalokat is el lehet bizonyos százalékban érni majd. Ne temessük ezt a televíziózást, mert azért arról is érdemes beszélni, beszéltünk egy pillanat a YouTube-ról, hogy baromi klassz influencerek nőttek ki, meg minden, de alapvetően igazán színvonalas, összetett műsorformátumot nagyon, nagyon ritkán, ha egyáltalán láthatsz mondjuk ilyen privát kezdeményezés vagy fenntartású YouTube csatornákra, ezt soha nem fogják gyakorlatilag átvenni, mert nem éri meg, nem tud akkora bevételt, hogy azt gondolom, hogy vannak dolgok, amiket csak egy tévé tud létrehozni, és ez egy szellemi közösség. Én, amikor ott dolgoztam, műsorkészítőként, aztán főnökként, még mindig egy kicsit omladozó, de szellemi közösség volt. És gyakorlatilag ez nyomokban még létezik, ott vannak a fiatalok, ezek a fiatalok most, akik elmentek szavazni, az a 10-15% plusz ott az urnáknál. Ezek szerintem a Z generáció, meg a Y generáció, szerintem a fiatalok nagyon nagy mértékben mondhatjuk, hogy végül is döntötték el a választás kimenetelét. Én azt gondolom, hogy beléjük égett valahogy, a genomjukba égett a szabadságnak valami olyan ismerete, amiből mi kimaradtunk, mert 89-et csak távolról láttuk. Emlékezz vissza, Kerekasztal volt, már megvoltak ugye a fórumai a később kialakuló pártoknak, hogy a nálunk idősebb, nagynevű emberek adták hozzá nevüket, tehát mi nézőként ezt átéltük, de most itt a fiatalok alakították a történelmet. Én azt gondolom, hogy ez ki fogja őket lökni egy olyan irányba, sokkal-sokkal izgalmasabb és megbízhatóbb munkaerő is lehet, nem beszélve a szellemességről, meg az egyszerre való többfelé koncentrációs képességből. Én baromi bizakodó vagyok. Visszajött valahogy a remény, ami teljesen hihetetlen.
Beszéljünk egy kicsit arról, hogy a Orbán kormány alatt ugye tulajdonképpen két intézmény lett ebből az egész közmédiából, hogy ott van a Duna Média Szolgáltató, és ott van az MTVA, és egy nagyon furcsa állapot alakult ki, hiszen a Duna Média Szolgáltató a megrendelő, és az MTVA pedig tulajdonképpen a gyártó, de közben a pénz meg az MTVA-nál van, tehát ez nagyon furcsa állapot, hogy a megrendelő rendelkezik a pénzzel, és ő rendelkezik a vagyonnal. Hát ezt te hogyan oldanád föl? Egyesítenéd a kettőt, vagy mit csinálnál ezzel az egészet?
Teljesen értelmetlen, és csak azért nem mondom ki, hogy valószínűleg miért kellett ezt a szisztémát létrehozni, mert nem szeretnék bíróságra járni.
De nyugodtan mondod, véleményként elmondhatod. Hát ez a véleményed.
Ugyanaz a véleményem, mint neked, tehát, hogy azért, ha látod a teljesítményét, az outputját ennek a tévének, tehát milyen műsorok, hány darab, és mi jött létre ekkora hihetetlen pénzből, érdekes lenne látni a különböző, hát a kimutatásokat, vagy a könyvelést, vagy a beszállítói szerződéseket. Azt gondolom, akkor elméletben mondom, hogy ez a fajta modell sokkal inkább könnyűvé teheti adott esetben azt, hogy hát kontraszelektív, kicsit manipulált módon lehessen így vagy úgy elkölteni azt a pénzt. Egyébként meg még egy dupla rétege a cinizmusnak, azt gondolom, hogy azok, akik végül a munkát elvégzik, azok pedig egy totálisan ilyen lógó, kiszolgáltatott helyzetben is vannak, mert lényegében nem nálad van a büdzsé, nem te döntesz róla, de valami felelősséged mégis a tartok, tehát ez egy teljesen lehetetlen helyzet. Erről nem is érdemes beszélni, hát ez egy beteg konstrukció. Valamilyen rossz céllal jött létre, a célt elérték, bár nem, mert hogyha ez volt valakinek a célja, hogy mindezt 1%-os, 2%-os nézettséget tegyék, az nem lehetett túl okos ember, érted?
Tehát hát 16 évig azért fönnmaradt ez a rendszer, és azért is tudott talán fönnmaradni, mert ez volt, nem, ez hogy ilyen propaganda ömlött az emberek fejébe.
Számomra ez totálisan, ez a része a történetnek teljesen érthetetlen, hogy mégis mi stabilizálta ezt a dolgot. Azon kívül mondom, hogy egy hihetetlen a megvalósult műsor tömeghez minőségben, mennyiségben mérhető, méred az összeget, a büdzsét, akkor valami hihetetlen aránytalanság van a kettő között. Ez lehetett valakiknek valami fajta érdeke, én se látok ebbe bele, de az a feltevés, hogy akik ott benn dolgoztak, azok ne lettek volna ezzel tisztában, azért az már mint nem a gazdasági részletekkel, hanem hogy az egész, figyelj, hát listák voltak, nem tudom, most sokan sírnak,
kitiltott
szokognak.
Emberek, igen.
Én is csak néhány éve exekutív producere voltam egy csak az MTV egyik stúdiójában gyártódott a műsor, tehát hogy és egyik megyek be, és lényegében megállítanak a több ilyen biztonsági szolgáltatót, hogy nem mertek be, és akkor kiderült, hogy rajta vagyok én is valami listán. Ez elég gáz, mert hogyha executive producer, ez nem a pénzes bácsi, aki ott ül a sarokba, aha, és szívja a szivart, hanem effektív az a nyomorult, aki a rendezéstől kezdve a fényen át mindent. Tehát, hogy az ugye egy elég fontos szereplője egy felvételi sornak. Aztán lett ebből cirkusz, és akkor másnap már bemehettem. De hát azért ez nem volt kísérmény, főleg úgy, hogy tizenvalány évet lehúztam életemből a köztévében, meg egyéb tévékben még jó párat. Az egy elég szar élmény. Tehát, hogy az ember kis szerencse találkozik maga ezzel a helyzettel, szembe találkozik, hogy és nem kell neked feltétlenül kínálni egy transzparenssel, hogy rákerülj a listára ezek szerint, elég, hogyha megbízhatatlan vagy, vagy körön kívüli, vagy gyanús a kurzus számára, untig elég volt, hogy egy nemzetközi társaság előtt, hát, hogy mondjam, rohadt megalázó helyzetbe hozzanak egy pillanat alatt. Úgyhogy figyelj, én azt gondolom, hogy nagyon sok tennivaló van, én őszintén remélem, hogy látja majd a Tisza az új lehetőséget ebben, mint hogy látok ilyen erőket bizonyos kinevezésekben is, hogy független pályáról, tehát hogy látok jó tendenciákat, nem tudom, bonyolult kérdés, én csak azt akarom, hogy megoldható, és életbevágóan szükséges szerintem, és távolról sem csak a tévés szakmáról beszélünk, az emberekről beszélünk, a társadalomról beszélünk, a filmes szakmáról beszélünk, az írókról beszélünk, a művészek, tehát hogy nem, mondj még egy erőt, ami ezt, ha működik, egybe tudja tartani. Kreatív módon kiszolgálni, úgyhogy vannak saját gondolata, és izgalmasan tálalja a dolgot, nem tudsz még egy médiumot mondani, mert nincs. És senki nem fogja ezt a feladatot magára vállalni, mert még egy nagyon jó kereskedelmi tévé is rohadtul a profitra fog mindig csak menni. Mindig. Mindig. Kizárólag, hiszen ez érthető. De még egyszer mondom, hogy erős köztévé gyökeresen más szemléletű kereskedelmi tévéket fog létrehozni Magyarországon, mert hirtelen átkozott ciki lesz az a zsűri abban az adott szórakoztató műsorban, ami egy szégyen. Maga a gagyiság, a cikiség. Nem mindegy, hogy kitült ez be, és figyelj, ennek még súlya van, én úgy gondolom. Tehát annak súlya van, hogy ki beszél a tévébe, és mit. Nem menjünk el mellett, mert ez nagyon lényeges.
Helyesen gondolom el, hogy ha megkeresnének téged, hogy legyél a közmédia vezetője, akkor vállalnád? Hogyan látod most ezt a kérdést?
Ha
jól emlékszem, volt annak idén olyan elnöki pályázat, amin elindultál, ugye? Régen,
elindultam,
régen.
És igen, 2 szavazattal maradtam le, végülis azért is jöttem aztán el, mert ugye már így azért, mint főigazgató elindulok, és utána nem én leszek, akkor az nem egy szerencsés helyzet, hogyha egy munkatársad lesz az elnök, akivel nem feltétlenül értesz a legtöbb dologban egyet. Utána mentem át, ugye volt egy elég érdekes megbízásom a újra formálni az ATV-t 2005-ben, talán emlékszel rá, hogy szakmai vezérigazgató helyettesként lényegében teljes egy új tévét hoztam létre, amíg engedték, ami nem volt egy hosszú idő, 1 év. Kicsit túl jól sikerült. Erről még igazából részletesen soha sehol nem beszéltem, és nem is biztos, hogy nagyon akarok, de...
Kár pedig meghallgatnám, hogy miért, mi volt azért.
De maga az tényszerűen, hogy tizenvalahány műsor jött létre, egy teljesen új stúdiórendszer, news and talk műsorokba kellett gondolkodnom, mert mindig azt bombáztak, hogy nincs pénz. Figyelj, olyan stúdió díszletrendszert kellett kitalálni, amit 10 perc alatt átrendezhető egy másik sarokba, egy darab stúdióba, más fényekkel, tök más műsornak látod. Egy nagyon izgalmas dolog volt, és fölment egy középtévére egy kis kábeltelevízióból, és hát igyekeztem kirángatni az akkor korábbi egyértelműen egy irányba, politikailag egy irányba húzó csatornát egy közép mesdjére. Ez nyilván nem a legkönnyebb, és nem a leghálásabb feladat, hogy úgy mondjam. De hogy válaszolva a kérdésedre, amiről most beszélünk, elsősorban azért beszélünk, mert átkozott fontosnak tartom, Nyilván, aki ebben a témában megszólal, és van konkrét tévés múltja, tehát tévé építő múltja, azért tegyük hozzá, hogy szerintem itt az nem fog elhassalni, aki épített már tévét is. Nekem pont nem az MTV-be, de az RTL-ben, vagy az első döntő időszakban voltam ott abban a nagyon erős 3,5 évben, és az ATV, tehát két olyan tapasztalatom van, aztán később, amikor átmentem az utóbbi 10 évben, ugye a klasszikus zenei dologba, ott mint producer, vagy ott is indítottam tévéműsorsávokat, tehát tulajdonképpen, ha építésben van tapasztalatod, ami nemzetközi szintű, akkor van esélyed ebbe valamilyen módon beleszállni. És tök mindegy, hogy ki a vezérigazgató. Az egy sokkal érdekes kérdés, hogy ki az a vezető, az a néhány nagy agy, aki ebbe bekerült. Tehát ha engem kérdezel, lehet, hogy szívesen vennék ebbe részt, hülyének is tűnnék, ha azt beszélünk erről, és jaj, én nem, igen, de nem pozíciókról van szó, feladatról van szó. Meg azt érzem, hogy ez egy óriási felelősség, és hogy mondjam, mivel nem 23 éves vagyok, ezért azt gondolom, hogy van még bőven annyi erő, fiatalos erő belem, hogy még egy nagy körben ezt meg lehet csinálni kitűnő kollégákkal, tök mindegy, hogy ki milyen pozíciót kap. Ebbe a kalandba szívesen részt vennék, és azt hiszem, hogy részt is tudnék venni, de mi most nem azért beszélgetünk, hogy ezt így bármilyen módon elérjük. Az, hogy talán mondtunk jó gondolatokat, az talán segít, vagy számít valamit. Úgyhogy most próbáltam őszintén válaszolni. Nyilván mindenki magát is képviseli valahogy, amikor egy interjúban beszélget, ezt azért ne tagadjuk le, de nem az önös érdek vezérel alapvetően.
Jelezte-e, vagy kerestek-e téged esetleg, erről mondhatsz-e valamit, hogy kérdezték-e a véleményedet, kikérték-e, vagy esetleg te jelezte-e, hogy nyitott lennél rá, vagy ez nem került ilyesmire sor?
Folytattam rövidebb diskurzusokat egy-két háttéremberrel, ezek inkább szakmai beszélgetések voltak, konkrét felkérés nem érkezett, de tudomásom szerint egyébként most tényleg csak így logikusan is meg van némi információ is talán erre, ugye valószínűleg nem ez tekinti most a Tisza a súlyponti kérdésnek ebbe a pillanatban, élet-halál futás van szerintem időben az EU-s pénzek miatt, áll fel a kormány. Nyilván hamarosan ez is terítékre kell, hogy kerüljön, mert az probléma lesz, hogyha nem kerül terítékre. Az első beszélgetésünk elején elmondottak, ha csak félig igaz, ahogy mondtam, és nem túloztam el, akkor ezek nagyon lényeges dolgok. Szerintem most még nem tartott a dolog, hogy itt konkrétan X-ben vagy Y-ban gondolkodjanak. Jó lenne, ha el tudunk indítani egy közös gondolkodást több, és megértődik az, hogy itt nem az a feladat, hogy eddig a károsan működő közmédia ártó hatását semlegesíteni, hanem hogy mekkora felelősség és lehetősége van ennek a dolognak, meg szerepe. Ezt kell nézni, ehhez kell a megfelelő embert vagy embereket megtalálni. Ez egy nagyon nagy kaland lehet, és egy nagyon tiszta, kemény játék ugyanakkor. De hát szerintem ez mostanában indul majd el az igazi gondolkodás erről az egészről, úgy sejtem.
Nagyon fontos kérdés lehet, hogy hogyan kellene kiválasztani a közmédia elnökét, vezetőjét, legyen pályázat és egy pályázati bizottság, vagy egyszerűen jelölje ki a illetékes miniszter, vagy a kormány, vagy a párt, vagy nem tudom. Tehát hogyan történjen a kiválasztás, hiszen ez utána meghatározza azt, hogy mennyire lesz független, hogyha rámutat valakire a miniszterelnök, akkor nyilván azt lehet rámondani, hogy ő a kormányembere, tehát mi lenne a helyes út?
Megint azt mondom, egy egészséges demokráciában az sem ördögtől való, hogy rámutat a nyilván egy, hogyan többször is, több rétegű szűrés után végül is a miniszterelnök rámutat. Éppen a kancellária miniszter kiválasztásánál azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem első ránézése teli találat volt, és ott sem az volt a mondás, hogy hát megszavaztatták, és ő lett. Azt gondolom, hogy akit kineveztek, az egy kitűnő. Néztem a műsorait, nagyon rendben van, nagyon okos, nagyon árnyaltan gondolkodik, ha ezt viszi tovább a funkciójába, akkor egy főnyeremény. Tehát megint az, hogy milyen állapotban a demokrácia, ne az intézményekben, mi az emberekbe bízzunk, az emberek milyen rendszereket hoznak létre, és mennyire tisztességesen tudnak abban részt venni. Úgyhogy ez önmagában nem feltétlen rossz, de hozzáteszem, hogy egyébként egy pályázat az mindig egy nagyon tiszta és tisztességes ügy. Tehát, hogyha egy pályázat van, és az nem úgy történik, mint mondjuk 2004-ben, 2006, stb., amit én egyszer átéltem, hogy van egy kontraszelektált kuratóriumi elnökség, akinek megmondják fentről, hogy kire szavazzon, mondjuk adott esetben. Van mellé rakva álcának egy civilekből álló civil kuratórium, ahol folyosói pletykák és viccek szintjén pontosan lehetett tudni, hát ott olyan civil szervezetek is föltűntek, amik hát igazából nem léteznek valós társadalmi súlya, de valaki létrehozta, hogy akkor ott ő is képviselve legyen, vagy az erő. Tehát, hogyha ez nem megy át bohózatba, és rendes grémium...
Jól emlékszem, akkor volt egy macska, valamilyen macska egyesület, vagy macska rajongók.
Abszolút, abszolút, de voltak ennél sokkal abszurdabb dolgok is, és egyébként, amikor odamentél jelöltként is beszélgettél velük, akkor ez teljesen ki is derült, hogy ez valami bohózati szinten megy, és tök mindegy, hogy mit mondasz, mert alapvetően őket is valaki valahogyan mozgatta. Na most arra ugye a civileknél már végképp ez nem történhet meg. Szóval én azt gondolom, hogy egy pályázat, hogyha föl van állítva az elbírás rendszere, akkor az baromi jó, és az se feltétlenül rossz, hogyha rámutatnak valakire, ha az a valaki, az tényleg jó, és az a valaki jó embereket, megfelelő embereket tud odavinni. Még egyszer mondom, szerintem a legfontosabb, az szerintem az, hogy amit én biztos néznék, hogy nézd, a média az egy olyan szakma, ugye, hogy tehát tegyük fel, hogy te miniszterelnök vagy, tehát, hogy mit tudom, az üzleti életből akarsz valakit, az elég világos markerek vannak, hogy ki milyen sikerre jutott. És van is ilyen megnevezett kormánytag már, ugye, aki cáfolhatatlanul hatalmas, nemzetközileg is hatalmasnak tekintető pozícióba jutott, és ott sikerrel végezte a munkáját, elég világos. A média az tök más szakma, ezt neked nem kell mondanom, nagyon sokan belekóstoltak, nagyon sokan csináltak ezt-azt, nagyon sok embernek óriási egója van, nagyon sok ember az egójából él, alapszinten mindenki baromira a lobbizásban rutinos, tehát nagyon ember legyen a talpán az a kormányzat, vagy az a szűrő rendszer, aki mondjuk így a besétáló embereknek a valódi tudását, értékét, hasznosíthatóságát föl tudja mérni. Én ezért egy-két markert beraknék ebbe. Tehát például van-e konkrét rutinja nagyobb formátumú televíziók létrehozásában? Mert ha nincs, akkor hiába vagy te mondjuk egy tök jó rutinos, mit tudom én, szélszes, vagy nagyon rutinos hírember, vagy nagyon érted, vagy népszerű előadó, lényegében úgy fogsz pörögni, mint a búgó csiga, csak időbe telik, amíg rétre, vagy észre vevődik, hogy nem volt jó a döntés. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos tényező, én ezt biztos nézném, azt, hogy a nemzetközi kapcsolatrendszer is fontos lesz, szerintem. Ne felejtsd el, hogy tudatos elszigeteltségben voltunk jellemző és beszédes, hogy nem nagyon tud szerintem igazán igényes, specializált külpolitikai, a világ történéséről szóló külön nagy formátum műsort a magyar televíziós piacon mondani. Alkalmazkodtunk ehhez békákként a fazékba, bezárva élünk. Nem is nagyon látsz olyan televíziókat, akik igazán sikerre vagy nagy mennyiségben nagy nemzetközi tévés fesztiválokra neveznének munkákat, a saját versenyeket létrehozzuk, megjutalmazzuk, lezsűrizzük egymást, de azért az Emmy Awards az egy kicsit komoly. Tehát, hogy azt gondolom, hogy kifele kell nyitni, és egyébként egy új köztévének a külföldi médiával, a sajtóval, mindenkivel el kell hitetni azt, hogy itt valami nagyszerű, nagy formátumú dolog jön létre, vissza kell nyerni a hitelét. Tehát ez nem lehet csak itt egy darás, egy kis fészekben, zárt közösségben megcsinálni. Tehát ezek nagyon fontos tényezők, és az is fontos, hogy ez nem egy one-man show.
Itt a vége a mai műsorunknak, mert hogy már kicsit túl is csúsztunk a tervezett időn, de azt hiszem, hogy erről a témáról még rengeteget fogunk úgyis beszélgetni, és nagyon szépen köszönöm neked, Imre Szabolcsnai Imre, hogy itt voltál velünk a Média 1-ben.
Köszönöm szépen.
Ez volt a Média 1 mára, egy hét múlva jelentkezünk ismét. Visszahallgatható a műsorunk a média1.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról, és 14 rádiós partnerünk is terjeszti a műsorainkat hétről hétre. Hírlevelünket pedig megtalálják a media1.hu/hírlevél címen keresztül, amire érdemes feliratkozni, vagy az RSS-ünkre a media1.hu/RSS címen, és akkor biztosan nem maradnak le a legújabb tartalmainkról. Köszöni a megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Szalai Dániel, várjuk Önöket a media1.hu-n is, viszont hallásra egy hét múlva tehát jövünk.